Több mint 1 milliárd forint bírságot szabott ki 35 banknak az MNB jogszerűtlen díjemelésért. Elindult a regisztráció a diplomamentő programra, 10 000-en jelentkezhetnek ingyenes nyelvtanfolyamokra. Már 600 000-en tettek állampolgári esküt, ők március 22-ig regisztrálhatnak az áprilisi választásokra. A híradót látják, jó estét kívánok! Budapest a legvonzóbb város a befektetők számára Kelet-Európában. A magyar fővárost a Financial Times nemzetközi befektetési szakmelléklete sorolta az első helyre 2014-2015-re. Budapest olyan városokat előzött meg, mint például Moszkva, Prága vagy Pozsony. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint az előkelő helyezésnek köszönhetően a jövőben újabb befektetők jöhetnek Budapestre.
Épül a német Bosch legújabb kutatási központja. A több 10 milliárd forintos beruházást 2015-ben adják át. Európa egyik legnagyobb innovációs centrumát alakítják ki Budapesten, ahol 1000 mérnöknek adnak majd munkát. Az első dolgozók már munkába álltak a General Electric új budapesti üzleti szolgáltató központjában. A csúcs technológiával felszerelt centrum az amerikai mamut cég 100 országban jelenlévő részlegeinek végez tanácsadást. A tervek szerint néhány éven belül 1300 szakember dolgozik majd itt. Két nagyszabású fejlesztés a sok közül, ami már elkezdődött, illetve meg is valósult Budapesten. A magyar főváros a működő tőke befektetés szempontjából Európában az egyik, Kelet-Európában pedig a legvonzóbb város a Financial Times listája szerint. A világ talán legnevesebb gazdasági szaklapja 468 európai várost vizsgált meg. A magyar főváros olyan városokat előzött meg, mint például Moszkva, Prága vagy Pozsony. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke azt mondta, az elismerés bizonyítja, hogy a kormány befektetés ösztönzésre tett lépései sikeresek. A közelmúltban például 80 szolgáltató központ jött létre Magyarországon, döntő többségük Budapesten, amelyek 30 ezer új munkahelyet hoztak létre.
Ezen a 80 már megtelepedett szolgáltatón túlmenően további 30-35 szolgáltatóval vagyunk tárgyalásban. Bízunk benne, hogy ők is Budapestet választják a szolgáltatási központjukul, és hogyha ezek megtelepednének Budapesten, az még további 8-10 ezer munkát jelentene.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint újabb befektetők jöhetnek Budapestre azért, mert a város ennyire előkelő helyre került a Financial Times listáján.
Az való igaz, hogy Budapest sok szempontból alkalmas a befektetésekre, hát egyrészt magas a szellemi potenciál, tehát megvan a megfelelő munkaerő, tehát megfelelően képzett munkaerő, azon túlmenően legyünk őszinték, Budapest mondjuk a külföldiek, de mondjuk a pestiek számára is mondjuk egy kellemes hely.
És ez is nagyon fontos szempont, amikor a befektetők eldöntik, hol költik el a pénzüket. A jövőben a szolgáltató központok mellett várhatóan egyre több tudáscentrum is épül majd Budapesten, ami még vonzóbbá teheti egész Magyarországot a külföldi cégek számára. A főpolgármester azt mondta, Budapest sokat profitálhat abból, hogy egyre több pozitív hír jelenik meg róla.
A város hírnevét az ilyen eredmények, az ilyen elismerések mindenképpen javítják. Nem csak a befektetők jönnek könnyebben majd Budapestre, de azt hiszem, hogy a turizmus fejlődésének is határozottan jót tesznek ezek az eredmények és ezek a hírek.
Elemzők számításai szerint a következő években több 10 milliárd forintnyi külföldi tőke áramolhat Budapestre.
A japán vállalatok nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország jobban teljesít, jelentette ki a külügyi és külgazdasági államtitkár a japán tulajdonú AG cég Glass Hungary új üzemcsarnokának átadásán Tatabányán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a japán cégek eddig 3,5 milliárd eurót ruháztak be Magyarországon, és több mint 25 ezer embert foglalkoztatnak. Hozzátette, a most megvalósuló beruházással az év végéig 140 új munkahely jön létre. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a következő 7 évben uniós forrásokból fogják megerősíteni a szakképzést.
Mostantól 2020-ig 50 milliárd forintot fogunk fordítani tanműhelyek létrehozására, és ebből az 50 milliárd forintból több mint 7000 tanműhelyt fogunk létrehozni az országban, annak érdekében, hogy a termelő vállalatok a megfelelő munkaerő utánpótlást is biztosítva láthassák itt Magyarországon.
10 milliárd forintot kell visszafizetnie hazai pénzintézeteknek, miután a jegybank megállapította, hogy az elmúlt két évben ekkora összeget szedtek be jogtalanul ügyfeleiktől. A Magyar Nemzeti Bank emellett az érintett 35 pénzintézetet rekordösszegű 1,2 milliárd forintos bírsággal is sújtotta. A bankszövetség egyelőre vizsgálja a jegybank döntését, több bank bírósághoz fordul.
A Raiffeisen az egyik olyan pénzintézet, amelyik a legnagyobb 98 millió forintos bírságot kapta a Magyar Nemzeti Banktól, mert jogszerűtlenül emelte meg az ügyfelek díjait és költségeit. Ugyanakkor a büntetés kapott az Erste és az MKB is. Az MNB pénzügyi stabilitási tanácsa 35 pénzintézetre összesen csaknem 1,2 milliárd forintos büntetést rót ki. A jegybank 2012. januárjától 2013 végéig vizsgálta a bankok egyoldalúan bevezetett díjmódosításait. Így például a számlevezetési díjak, az utalási és a bankkártyás költségek alakulását.
Egyértelműen hátrányos a fogyasztók számára.
A jegybank az ellenőrzések során többféle a fogyasztók számára hátrányos szabálytalanságokat tárt fel.
Talán az egyik legfontosabb, hogyha egyoldalúan a pénzintézet díjat emel, akkor kötelessége arról tájékoztatni az ügyfelét, hogy egy hosszabb időszak áll arra rendelkezésre neki, hogy mindenféle költség és díj nélkül ezt a szerződését fölmondja.
Az MNB szerint ennek a kötelezettségüknek azonban a bankok nem tettek eleget. Nem indokolták meg azt sem, hogy miért emelték díjaikat, pedig ezt is meg kellett volna tenniük. Mint ahogy új díjat sem vezethettek volna be. De az is előfordult, hogy megváltoztatták a díjszámítás módját. A bankszövetségnél azt mondták, hogy a hitelintézetek már tanulmányozzák a jegybanki határozatokat.
Amit most el tudunk mondani, az az, hogy már több tagbankunk jelezte megdöbbenését, és érzi méltánytalannak, nem megalapozottnak a büntetést. Nagy a valószínűsége, hogy ők bírósági eljárást kezdeményezve fogják kérni jogszerű magatartásuk tisztázását.
A Magyar Nemzeti Bank arról is döntött, hogy a bankoknak a jogtalanul felszámított díjakat április végéig vissza kell fizetniük az ügyfeleknek. Ez több százezer embert érint, akik becslések szerint összesen 10 milliárd forintot kaphatnak majd vissza. Ezzel kapcsolatosan nem kell tenniük semmit, mert a bankok automatikusan visszafizetik majd a jogsértően beszedett díjakat.
Elindult a regisztráció a kormány által indított diplomamentő programra. Az ingyenes angol, német vagy francia nyelvtanfolyamokra azok jelentkezhetnek, akik a hiányzó nyelvvizsgájuk miatt nem kapták meg eddig a diplomájukat. A 3 milliárd forintos keretre összesen 10 000 pályázhatnak.
Ötösre sikerült záróvizsgáznom, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. De...
Jánosi Adrián tavaly januárban végzett a Szent István Egyetem szociális munka szakán. Diplomáját viszont azóta sem kapta meg, mert hiányzik a nyelvvizsgája. Azt mondja, ha meglenne, a fizetése is több volna.
Nagyon szeretném már végre megszerezni a nyelvvizsgát, hiszen 14-15 éve tanulok intenzíven nyelvet. Biztos én is hibás vagyok abban, hogy ez soha nem sikerült, de már elég nyomasztó érzés az, hogy másfél éve nincs a kezembe a diploma.
Csak nem 50 000 élnek hozzá hasonló problémával Magyarországon. Nekik segíthet a most induló diplomamentő program. Az Országos Foglalkoztatási Kft. Honlapján a www.ofa.hu címen regisztrálhatnak azok, akik már államvizsgáztak és jelenleg nincs hallgatói jogviszonyuk, valamint alapfokon beszélnek angolul, németül vagy franciául. Az ingyenes nyelvtanfolyamra azok is jelentkezhetnek, akiknek csak szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgájuk van.
Van 120 óra, 240 óra és egy köztes 180 óra intenzitású, tehát ezek közül az intenzitások közül lehet választani.
A képzések várhatóan április végén indulnak, a résztvevőknek pedig legkésőbb 2015 végéig kell megszerezni a középfokú nyelvvizsgát.
3 milliárd forint értékben indítottuk a programot, ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg mintegy 10 000 fiatalnak vagy 10 000 embernek tudunk segíteni majd menteni a menthetőt a következő időszakban.
A diplomamentő programra azok is regisztrálhatnak, akik nem angol, német vagy francia nyelvvizsgát szeretnének tenni. Később ugyanis más nyelvekre is kiterjeszthetik a programot.
Az elmúlt 3 évben 40 ezer magyar általános iskolás tudta meglátogatni határon túli magyar diáktársait. A kormány azonban el akarja érni, hogy a következő időszakban 1 év alatt tehessék ezt meg ugyanennyien. Erre 1,5 milliárd forint van a költségvetésben, mondta Balogh Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere kiemelte, ma már majdnem minden második, 7. vagy 8. osztályos fiatal eljutott határon túli magyar közösséghez úgy, hogy ennek anyagi vonzatát a magyar állam állta. Mert a kormány fontosnak tartja, hogy a tanulóknak ne kelljen semmiféle önrészt fizetniük ehhez.
Nekünk nem kell megküzdeni a kulturális különbség legyőzéséért, vagy ugyanazt táncoljuk a határ mind a két oldalán, ugyanazt énekeljük, és ami a legszebb, ugyanazt is imádkozzuk. A határnak mind a két oldalán, ugyanazon a nyelven énekelünk, beszélünk, imádkozunk és tanulunk, és ez nagyon fontos, hogy egyre erősebb legyen, hogy ez semmiképpen ne gyengüljön.
Több mint 3000 magyarországi középiskolás utazhat március 15-én valamely határon túli magyar településre, és ünnepelhet közösen ott élő diáktársaival a Rákóczi Szövetség támogatásával. 92 magyarországi középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei utazási támogatásért. A szövetség 1994 óta hirdeti meg március 15-i diák utaztatási programját. A program fő célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között. Már több mint 500 000 határon túli magyar kapott kettős állampolgárságot, így ők is részt vehetnek a választásokon április 6-án, de előtte kérvényezniük kell, hogy vegyék fel őket a választói névjegyzékbe. Erre március 22-ig van lehetőségük. Eddig 174 ezeren vannak a névjegyzékben, a jövő héten már elkezdik nekik postázni a szavazólapokat.
Esküszöm.
Csütörtökön tettek állampolgársági esküt ezek a külhoni magyarok a 2. kerületben. Már több mint 500 000 határon túli magyar kapott kettős állampolgárságot, így ők is részt vehetnek a választásokon április 6-án. De előtte kérvényezniük kell, hogy vegyék fel őket a választói névjegyzékbe. Erre még bő 1 hetük van. A névjegyzékbe március 22-ig lehet regisztrálni. Erdélyben ezért mindenkit arra biztatnak, hogy már csak interneten kérjék a névjegyzékbe vételt. A választási irodánál ilyen mappákban őrzik azoknak a külhoniaknak a regisztrációját, akik levélben szavaznak majd a választásokon. Eddig 174 ezeren vannak a névjegyzékben, vagyis ők szinte biztosan szavaznak majd áprilisban levélben. Ezért a jövő héten már elkezdik nekik postázni a szavazólapokat.
Ehhez hasonló levélcsomagot kapnak a határon túliak a szavazáshoz, amiben 3 dokumentumot és 2 másik borítékot találnak. Az egyik egy tájékoztató, amit ha elolvasnak, akkor már félre is tehetnek. A másik maga a szavazóla. Erre kell X-el bejelölni a párt vagy pártszövetség nevét, amit választanak, és betenni a legkisebb borítékba. Ezzel adják le tulajdonképpen a szavazatokat, ezért le is kell zárni a borítékot. A kis borítékot beleteszik a középső válasz borítékba, és kitöltenek hozzá egy nyilatkozatot is, ezt alá is kell írni. Amikor ezt kitöltötték, lezárják a válaszborítékot, és elküldik postán, vagy beviszik a legközelebbi külképviseletre.
Például itt a szabadkai magyar főkonzulátuson is várják a levélszavazatokat. A főkonzul azt mondta, aki nem postán adja fel, az március 22-től személyesen is beviheti a konzulátusra a szavazás napján este 7 óráig.
Bárki behozhat levélszavazatot, nem kell személyazonosságot ilyenkor ellenőriznünk. Egy ember, akár több emberét is hozhatja. A lényeg, hogy egy levélszavazat az egy szavazatot tartalmazon, ne az egész családét, ne több emberét, mert akkor érvénytelenek lesznek.
A külhoni választópolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak majd áprilisban, mondja a választási iroda elnöke. Pál Filona szerint jövő héten kezdik postázni a levélcsomagokat.
Feltétel, hogy április 5-én éjfélig beérkezzenek ezek a levélszavazatok, ha nem, akkor pedig, ahogy mondtam, még április 6-án van lehetőség ezeken a kijelölt helyeken, hogy bedobják a levélszavazataikat.
A jövő héttől tájékoztatók is filmeket is láthatnak a levélszavazás technikai részleteiről. A választási iroda legújabb tájékoztatóit hétfőtől vetíti a közmédia.
Ma reggel 48 órás kampánycsend kezdődött Szlovákiában, ez előzi meg a szombati köztársasági elnök választást. Északi szomszédunknál a szavazásra jogosultak március 15-én reggel 7 és este 10 óra között járulhatnak az urnákhoz. A szavazófülkékben egy nyomtatványon 14 jelölt közül választhatnak.
Az az asztalra elkészítve a választási bizottságnak, a paravánok így lesznek elhelyezve, és a szavazó urna pedig itt a helység közepén lesz.
Az egyik szavazóhelyiséget már előkészítették a hétvégi voksolásra Vásárúton. A Csallóközi nagyközségben több mint 1800-an járulhatnak az urnákhoz.
A polgármester ilyenkor ügyeletben van, de a választásokhoz olyan szinten, amikor átadjuk a választási helyiséget, utána már a választási bizottság, annak elnökei, írnokai, valamint a választási bizottság tagjai a főszereplők, természetesen a választókon kívül.
Szombaton 14 államfőjelöltre voksolhatnak a szavazók. Reggel 7 és este 10 között szavazhatnak Szlovákia minden választókörében.
Nem hivatalos eredmények hajnali 1-2 óratájban várhatók, amik már egy ilyen 80-90%-os feldolgozottságot fognak mutatni.
A politológus szerint valószínű, hogy második fordulóra is szükség lesz.
Úgy tűnik, hogy egyik jelöltnek sincs esélye arra, hogy rögtön az első fordulóban akár csak a leadott szavazatok többségét megkapja.
Az államfő választás második fordulóját március 29-én tartják Szlovákiában. Várhatóan tehát ekkor dől majd el, hogy júniustól kiköltözik be a pozsonyi elnöki palotába.
3 hét alatt több mint 500 kampányrendezvényt tartott a VMS, mondta Pásztor István, a párt elnöke a választási kampányt lezáró tájékoztatóján. A rendezvényeken bemutatták a párt programját, amely a gazdaság élénkítésre, az egészségügy és a mezőgazdaság fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Pásztor István arra számít, hogy sok szavazatot kap a Vajdasági Magyar Szövetség magyaroktól és nem magyaroktól egyaránt. Így nem csak a parlamenti pozíciójuk erősödik, de az önkormányzati és a tartományi is.
Egészen biztos sokan lesznek azok is, akik nem magyarok, de látják, hogy hogyan politizálunk, látják, hogy hogyan képviseljük azt, amit megfogalmazunk, és mindaz, amit csinálunk, mindaz, amit képviselünk, sok nem magyar embernek is szimpatikus és egybeesik az elvárásával.
Szerződéses katonákból álló 400 fős zászlóaljat indítanak el Kárpátaljáról Ukrajna keleti határához. Az ukrán haderő március eleje óta teljes harckészültségben van. Az önkéntesek mozgósítása már napokkal ezelőtt elkezdődött. A Krímfélsziget hovatartozásáról szóló vasárnapi népszavazás előtt az orosz-ukrán határ mindkét oldalán hadgyakorlatok kezdődtek. Közben a kijevi parlament az ENSZ-hez fordult az ügyben, mivel szerintük Oroszország katonai fellépésével durván megsérti a nemzetközi jogot. A katonai erő visszavonására szólította fel Moszkvát az Európai Parlament is. A testület csütörtöki határozatában törvénytelennek nevezte a Krím elszakadásáról szervezett referendumot. Egységes a V4-ek és az unió tagállamainak álláspontja is Ukrajnával kapcsolatban, mondta Martonyi János külügyminiszter, miután tárgyalta a visegrádi csoport és Németország külügyminisztereivel. Egyetértettek abban, hogy Oroszországot terheli a felelősség a kialakult helyzetért. Aggodalmukat fejezték ki a Krím-félszigeten zajló események kapcsán. Egyben kijelentették, a félsziget elszakadásáról szóló népszavazás az ukrán alkotmányba ütközik. A külügyminiszter hozzátette, a visegrádi országok sérülékeny helyzetben vannak. Minden Oroszország elleni esetleges gazdasági szankció a V4-eket érinteni a legsúlyosabban. A magyar katonai és a polgári nemzetbiztonsági szervezetek is felkészültek a fokozódó ukrajnai helyzetre, mondta Molnár Zsolt, szocialista képviselő, a Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottság együttesülése után. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke szerint a legfontosabb, hogy ne legyen fegyveres konfliktus Ukrajnában. Előzőleg Martonyi János külügyminiszter arról beszélt, hogy a lehető leggyorsabban segítséget kell nyújtani Ukrajnának. Közölte, a legnehezebb kérdést az Oroszország elleni uniós szankciók jelentik. A Fidesz szerint a Simon ügy példátlan bűncselekmény sorozatában a Bissau-Guinea-i útlevél olyan új szál, amely önmagában is több rendbeli bűncselekmény gyanúját veti fel. A párt frakcióvezető helyettese azután beszélt erről, hogy az ügyészség tájékoztatása szerint az MSZP egykori második embere egy afrikai ország hamis útlevelével nyittatott számlát egy magyar banknál. Gulyás Gergely hangsúlyozta Mesterházi Attila MSZP elnöknek, Gyurcsány Ferenc korábbi szocialista pártelnöknek és Bajnai Gordonnak volt kormányfőnek is érdemi nyilatkozatot kellene tennie a még mindig tisztázatlan forrású pénzek ügyében, hiszen Simon Gábor az ő idejükben kulcspozícióban volt a szocialista pártban.
Egyre kevesebb az arra utaló adat, hogy egy magányos bűnelkövetővel állunk szemben. Az a nyilatkozat, amelyet Simon Gábor állítólag a hatóságok előtt tett, mely szerint ő csupán vagyonkezelő volt, azt valószínűsíti, hogy itt idegen vagyonról van szó. Ha így van, akkor szeretnénk tudni, hogy ki ez a vagyon, milyen köze volt Simon Gábor politikai szerepvállásának ehhez a vagyonhoz.
Rubovszky György a mentelmi bizottság elnöke közölte, újra meghívták az MSZP elnökét, hogy tisztázhassák Simon Gábor eltitkolt 100 millióinak, van-e köze a politikai élethez. Mesterházi Attila a választási kampány részének tartja a testület összehívását, és jelezte, hogy azon továbbra sem kíván részt venni. Kétszeres büntetéssel sújtaná a Jobbik a politikus bűnözőket, Staudt Gábor azt mondta, minősített eset lenne a büntető törvénykönyvben az, ha valaki közmegbízatása felhasználásával, például országgyűlési képviselőként közpénzeket érintő bűncselekményt követel. Emellett a párt minden ciklus végén automatikussá tenni a vagyonosodási vizsgálatot az állami vezetőknek és az országgyűlési képviselőknek. A társadalom peremén élőkhöz akarja közelebb hozni a katolikus egyházat Ferenc pápa, akit ma egy éve választottak meg egyházfőnek. A szegények pápájaként is emlegetett Ferenc egy év alatt rendkívül népszerű lett, elsősorban közvetlensége és a fényűzést elutasító életmódja miatt. A jezsuita egyházfő átvilágítást kezdeményezett a Vatikán pénzügyeivel kapcsolatban. Megválasztásának első évfordulóját Ferenc pápa visszavonultan a Vatikán közelében levő Árítsában tölti, ahol a kúria tagjaival együtt nagybőti lelki gyakorlaton vesz részt. A kereszténydemokrata néppárt szerint az elmúlt esztendő legmeghatározóbb embere volt a világban a katolikus egyház feje. A kisebbik kormánypárt közleményében kiemelte, Ferenc pápa tettei bizonyosságot jelentenek arra, hogy a világra való nyitottság, az érzékenység az emberek problémái iránt és az értékmegőrzés mellett az elfogadó szeretet és a megbocsátás is jól megfér. A Nyergestető 1849 című dokumentumfilmmel tiszteleg a nyergestetői csata és hőseinek emléke előtt a Szolnoki Művelt Ember Főkért Alapítvány. Az alkotók szerint Magyarországon kevésbé ismerik a magyar szabadságharc egyik utolsó székelyföldi ütközetének történetét, ezért hiánypótló alkotás született. A dokumentumfilmet ma Csíkszeredában a megyei tanácsnál mutatták be. A Varga Sándor rendezte 25 perces alkotást, iskoláknak is ajánlják.
A dokumentumfilm úgy terjedelmében, mint a szemléltető szemléltetési erejével messze menően hozzájárul ahhoz, hogy egy történelemszakos tanár megtanítsa azt, hogy Nyergestetőnek, a nyergestetői csatának milyen történelmi szerepe van az adott kisebbség, az adott nemzet, vagy éppenséggel Európa történelmében.
A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!